tulajdonképpen ma délelőtt csak ilyen gondolatébresztőként fogunk ezzel a témával foglalkozni. Nagyjából az a címe, hogy az atya és én. Ez a kérdéskör lesz. És egy picit ilyen bibliai történésekből, hogy a Bibliában mit látunk ezzel kapcsolatban. A másik jellemvonása az lesz, hogy fel fogok tenni egy csomó kérdést, mert állítólag egy jó kérdés az többet ér, mint a válasz rá. Szóval egy csomó kérdést fel fogok tenni, és nem fogok rá válaszolni. Úgyhogy mindenki a saját szája íze szerint válaszolhat rá, ha akar. Szóval a Bibliánk azzal kezd, hogy Isten megteremtette ezt az univerzumot, aminek a létezését tudjuk, fizikailag tapasztaljuk. A kiterjedésével és a határaival, ha vannak egyáltalán, ott már azért vannak ilyen kérdőjelek, de hogy indult? Ugye ez egy visszatérő kérdéskör. Hát akik ilyen régebb óta fiatalok hozzá hasonlóan, azok tudják, hogy próbáltak bennünket, vagy nekünk ezt is, azt is, meg amazt is megtanítani. Egy keresztény könyvben olvastam, hogy annak a valószínűsége, hogy a teremtés egy nagy robbanás következtében állt elő, az körülbelül akkora, mint hogyha egy nyomda fölrobbanna, és a lévai nagy lexikon lenne az végtermék. Szóval, hívő emberként nekünk egy lehetőségünk van, hogy elhisszük a teremtést. Ennyi. És hát persze hisszük is, hát semmi gond. De mindjárt az első történésnél, az első emberpárnál azt látjuk, hogy valami befértette magát ebbe a mindenható Istennel való kapcsolatba. Igen, azt mondjuk, hogy bűnt követtek el. Oké. Mi volt ennek az oka? Azt nem mondhatjuk, hogy tudatlanság, mert hát tudták, hogy mi Istennek az elvárása. Mondhatjuk azt, hogy engedetlenség. Mesztelenek voltak, jó, na és? Hát olyan sokan látták őket, ők voltak ketten. Na most hát azért nem hiszem, hogy olyan nagy tragédia. És egyáltalán a mesztelenség az igazából az emberek előtt tragédia. Nem tragédia, de lehet kérdéses a dolog. Hát a mindenható teremtő Istennel szemben. Szóval ez olyan... Mégis, amikor elkövették az első rossz lépést, elbújnak. Miért nem mentek oda a mindenható? Oké, bűn volt, tehát nem az a kérdés. Persze, az volt. De miért nem mentek oda? Következő. Ugye te oda mész, ha bűnt követsz el? Vagy inkább két napig nem imádkozok, mert... Szóval, hogy van ez? És egyáltalán, miért követek el bűnt, ha elkövetek? Szóval, jó, nem magunkat vizsgáljuk, vizsgáljuk Ádámot és Évát. Szóval, mi volt a gyökere annak, hogy mégiscsak tettek Isten parancsát? A gyümölcsevés önmagában nem bűn. Csak az az egy fa volt, és annak a gyümölcse volt. Na, és azt mondta, hogy az összes fát nektek adtam eledelül. Nem, az evés se volt bűn. Egyetlen egy dolog volt, hogy Isten azt mondta, hogy erről ne. Mi történik, amikor nem engedelmeskedem? Lázadok, gondolom én. Isten ellen. Milyen a kapcsolatom az atyával? Ugye Jézussal való kapcsolat az egyszerű, idézőjelben. Ő a nagy testvérünk, az első szülött, akivel ott vagyunk, aki meghalt értünk. Oké, de az atyával. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy ösztönből kicsit távolságtartó volt az első emberpár, mert azt nem mondhatjuk, hogy volt előtte rossz példa. Én mondhatom, hogy az én apám meg a nagyapám úgy viselkedett velem szemben, hogy automatikusan összerándul a gyomra majd idősebb férfivel találkozva. Persze nem igaz, tehát. Csak hogy én már tudok kifogást keresni, Ádám éve nem tudott. Szóval, milyen a kapcsolatom az atyával? Ha baj van, odafutok, vagy elbújok? A normális, ugye mindenki bólint rá, hogy az volna, hogy odafutok. És ha őszinte vagyok, és megnézem a múltamat, akkor bevallom, hogy de hát mégsem így csináltam mindig. Vagy másosan. Szóval mindenható atyával milyen a kapcsolatom? Mindezzel együtt, amit itt most kérdésként felvázoltam, meg problémaként feszegettem, a Biblia mégis azt mondja a teremtés végének befejezéseképpen, hogy minden igen jó volt. Szóval, hogy a mindenható Isten megálmodott, az már teljesen jó. De akkor ebbe a teljesen jóba benne volt már a kereszt is, ugye? Mert ha minden, akkor minden. Benne volt az, hogy az ember el fog bújni, ezt nem mondjuk, hogy ez jó, de a kereszt, hogy ezt helyrehozza, az már egy jó volt. Hát nekünk. De azért Jézus a Getsemánéban nem egészen így érezte, amikor a saját életéről és felvett testéről volt szó. A kereszt ugye egy nagyon nagy fordulópont a világ történelemben. Jézus meghalt, értünk a bűneinket, mindazért, amit elkövettünk, de ez nem azt jelenti, hogy Jézus nincs az Ószövetségben. Az 1 Korintus 10:3-4-5 ebben azt olvassuk, hogy minnyáján ugyanazt a szellemet ették, és minnyáján ugyanazt a szellemi italt itták, mert a szellemi kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Direkt kikerestem, hogy tényleg szellemit írja, mert az egyik Biblia fordítás természet feletti kősziklát írt, és mondom, most már megnézem, hogy melyiket használja a görög, teljesen kristálytisztán a szellemit. Kész. Szellemi kőszikla volt. Szellemi kősziklával ettek, szellemi kősziklával ittuk, és az 5. vers azt mondja, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhulladtak a pusztába. Krisztust ették, itták, és mégsem volt jó a kapcsolatuk az Istennel, a mindenható atyával. Annyira nem volt jó, hogy igazából hagyta őket meghalni a pusztában. Szóval, az atyával való viszonyom a mai témának az egyik kérdése, hogy min alapszik? Nagyon ügyesek vagyunk mi emberek. Példabeszédek 17-15-ben azt olvasom, aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Persze. Úgy általánosságban, hát mindenki egyetért ezzel. Amikor megengedem magamnak, hogy egy bal lépésem után elbújjak a mindenható elől, mert hogy ez a jó, akkor mit csinálok? Biztos, hogy a jót csinálom? mert, és most jön a lényeg, a kereszten egy gyökeres csere ment végbe. Sokáig nagyon örültem, hogy magyar az anyanyelvem, vagy hát az anyanyelvem, na jó, nem feszegetjük ezt a kérdést. De rájöttem, hogy elnagyoltan használjuk a nyelvünket, hívő emberként. Ugye nem hívőnek, ő sem fogja megúszni, hogy a beszédét számot adjon, de hívőként. Mert hogy nem biztos, hogy jó helyre tesszük az én fogalmát, hívő emberként. Ha az én alatt a testemet értem, akkor minden baj van. Betegség, bűn, botladozás, cseb, szóval minden baj van. És a testem hozzám kapcsolódik. Ha a szellememre teszem az ént, hívőként minden rendben van. Minden rendben van. János 1.12.13. Akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisztek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Isten nem tud hibásat teremteni. Hát kizárt. Akik befogadták, Istentől születtek, tehát tökéletesek. Hova teszem az én fogalmát? A szellemi részem az örök, a testi az tart egy darabig, és el fog múlni. És nem vagyok független a testemtől, mert a szellemi részem itt él benne, ebbe a testbe, belezárva. De hova teszem az én fogalmát? Nagyon-nagyon fontos. Ha folyamatosan az lüktetne bennem, hogy a szellemem az igazi énem, aki egy időre fizikai testben éli az életét az örökké valóságnak a pillanatnyi földi oldalán, amelyik ma még a fizikai érzékszerveink elől elzárva van, szellemi elől nincs elzárva. Szellemi nincs bekorlátozva. Az a részed nem ütközik abba, hogy ez most nem működik, vagy el kéne bújnom Isten elől. A fizikai akar elbújni, amikor baj van. Nem azt jelenti, hogy nem követsz el bűnt a testedben, vagy a lelkedben. Ugye a lélek értelem, érzelem, akarat, tehát ott azért vannak dolgok. A bűn elkövetésének az oka, a gyökere, hát az én olvasatomban Ádám és Éva példáját alapul véve, ugye a lázadás. Tehát az, hogy piros a lámpa és mégis átmegyek, akkor lázadok az ellen, hogy a pirosnál meg kell állni. Nem biztos, hogy káoszt okozok, nem biztos, hogy elütnek. Tehát lehet, hogy semmi következménye nem keletkezik a fizikai sikon, de mégis a viselkedésemmel a szabály elleni lázadást akadok, megnyilvánulást. Szóval a fizikai részemmel tudok lázadni. A szellemi részem nem lázad Isten ellen. Hát tőle született, belőle való, ő tükrözi vissza. És az a leghőbb vágya, hogy a fizikaim is így működjön, és ez a gondolkodás legyen benne. Atya és gyermek kapcsolat körül forgunk. János 17 főpapi ima, ahogy az isteni gyermek viszonyul az atyához. A helyszín az nagyon érdekes, valahol az utolsó vacsora helyszíne és a Getsemáné között, útközben. János 17.1. Miután ezeket mondta, Jézus feltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. A te számodra mikor jön el az óra, hogy megdicsőítsd a fiút és az atyát? Hát most. Mert a következő pillanat nincs megígérve. És azt mondja mindenható, hogy figyelj, akkor tudod, mint a jó terméssel rendelkező gazdának, hogy ha oké, hogy ilyen szép terveid vannak, de éjszaka találkozunk. Mi lesz a csűrjeiddel, meg a terveiddel? Tudod, mikor mondja ezt Jézus, hogy megdicsőítelek téged? Mielőtt fölveszi a világ összes bűnét. Merész lesz a kijelentést. A bűn nem akadályoz meg abba, hogy megdicsőítsd Istent. Mert a bűnkérdés le van rendezve a kereszten. Ne kövess el bűnt, nem arra biztatok senkit. Ez is egy külön téma lenne, hogy mi a baj azzal, hogyha bűnt követek el, mikor minden bűn meg van bocsájtva. Most ebben nem megyünk bele. De az nem választ már el Istentől. Nem olyan régen beszéltem arra, hogy amilyen messze van kelet a napnyugattól, és a többi nem emlékezem rájuk, és így tovább, és így tovább. A mindenható nem foglalkozik vele. Az értelem, érzelem, akarat igen, meg az a sok rossz beidegződött és átvett gyakorlat, ami aztól nem múlik el. Na de az ellenséget pont azt akarja elhitetni veled, hogy na de hát most aztán alkalmatlan vagy. Csak a mi alkalmatosságunk nem tőlünk jön. Elképesztően fontos egy hívő ember számára, hogy szent életet élje. De nem attól lesz kedves Isten, hogy szent életet él. Jézus Golgotai vére tisztít meg, és később majd visszatérünk rá, és ő szentel meg. Ezért, ha valami nem jó, akkor nem elfutni, hanem hozzáfutni. Nem jött össze, mit csináljak legközelebb másként? Hatodik vers, János 17-ben. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígéreteidet, a te igéidet. A tiéd voltak, és nekem adtad őket. Két isteni személy már megbeszéli egymásnak, hogy tudod rólad. Hát nem elég, hogy kiválasztott a világ létele előtt, nem elég, hogy az atya tulajdona vagy, az atya tulajdonát rábízta a fiára, akinek odaadott minden hatalmat. Szóval ez egy egész érdekes gondolatsor, nem? Kijelentettem a te nevedet az embereknek. A névtisztelete a szövetségben lényegesen hangsúlyosabb, mint a bennünket pillanatnyilag követő világban. Az Ézsaiás 25-ben találtam egy gyönyörű szakaszt, ami szeretnék felolvasni. Az első vers tartozik ide, de az egész annyira szép volt, hogy muszáj volt legalább a 9. versig kijegyzetelnem. Szóval Ézsaiás 25.1-től. Uram, te vagy Istenem. Magasztallak és dicsérem nevedet, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot. Kőhalom már a várost, a megerősített várat rommá, a birtoklós kastélya nem lesz város, soha többé fel sem épül. Ezért tisztelni téged az erős nép, téged fél, a hatalmas nemzetek városa. Mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom az ivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló vihar. Mint hőség a szikket földet, megalázod az ajongó bitorlókat, mint felhívánik a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újbarokból, zsíros velős falatokból, letisztult újbarokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborul minden népre, és a takarót, amely betakar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökké. Az én uram, az Úr letörli a könnyeket minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják, itt van a mi Isten, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Gyönyörűen meg van fogalmazva, végigvezet, de figyeljetek, megtörtént a Golgotai kereszten. Ez a kereszt előtt hangzik el 500 évvel, és már túlmutat egészen az örök kivalóságig, mert a Jelenések könyve is azt mondja, hogy letörül szemükről minden könnyet, túlmutat, átmutat, de megtörtént. A szellemi éned ezt pontosan tudja. Engedd, hogy kihűljön. Hagy hassa át a fizikai valódat. Húzd át a szellemit a fizikai valóságban. Ott készen van. Az Efézusi levélben azt olvasjuk, hogy megáldott bennünket minden szellemi áldással. Minden megvan. Át kéne húznom, mert különben csak marad a kínlódás, a szenvedés, az erőlködés és a folyamatos szembesülés azzal, hogy de mégse sikerül. Már még többet imádkoztam, már még többet bőtöltem, már még többet csináltam, és ameddig magadban bízol, ez a sors már lát. De ha végre benne bízol, ha végre a szellemi részedet veszed, az igazi éneddé. Pál apostol azt mondja, hogy nekem még a meghalás is nyereség. Pedig hát nem volt mindig olyan irigylésre méltó élete. Amikor nagy tömegnek prédikált, még hagyján, de amikor megveszették, hogy a törét szenvedett, éhezett, börtönözték, és így tovább. És azt mondta, az élet Krisztus, meghalás, nyereség. Ott állok azon a kősziklán, aki magam. Na de vissza a János evangélium, János 17-hez. Tizenharmadik vers. Csak szemezgetek. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Na most, akik szoktak sport közvetítéseket nézni a tévében, szoktak látni azt, hogy egy-egy győzelemnek mennyire tudnak örülni maga a sportoló is, vagy netántán a szurkolótábor. Azért időnként nagyon, na, legyünk őszintén. Most képzeld el azt a szituációt, amikor az egész teremtettséget megmented a bűn hatalmától. Biztosan. Visszavonhatatlanul és teljesen elvégezted. Micsoda öröm. Megtörtént. Na ez az öröm teljesedik be benned. Figyelj, a Biblia mondja, nem én. Most olvastam fel, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Szóval nem fél méterre kinn a föld fölött járni, hanem 200-ra. Körülbelül. Ettől függetlenül Jézus nincs elszakadva attól, ahol éppen lépked. Attól a poros köves úttól. 14. vers. Nekik adtam az igédet, a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogyan én sem vagyok a világból való. Szóval a világ gyűlöl, de az igém az ott van bennük. Na most, megint visszamegyünk a teremtéskori történethez. Szóval féltem, mert mesztelen vagyok. Hát ez a rettenetes nagy tömeg tegyen figyelje, hogy csak ketten vagyunk, na mindegy. De akkor is hát mesztelen vagyok. Atyám, hát engem gyűlölnek. Hát tudom, hát engem is gyűlöltek. De hát ez kibírhatatlan. De ki lehet bírni? hova tettem már is a hangsúlyt? A tiszta, örök szellemem, vagy a testem és a környezetem? Ha itt hagyom a testem és a környezetem tájékán, hogy hát ez azért mégiscsak túlzás, hogy egy hívő embernek, aki már évtizedek óta ilyen gyűlölettekkel szembesülni, tudod, mit fog csinálni az ördög? Ezt a lukat elkapja az életeden, és azt mondod, hogy és te még azt mondod, hogy téged szeret az Isten. Hát, ugye ezt csinálta az első emberpárról. Tényleg nem ehettek? Hát dehogy nem ehetünk. Hát akkor ebből is. Így belesétáltak. Nem. Az ellenség nem tud teremteni. De nagyon jól tanul. Összeszedi az összes rutint, és oda löki neked. És ha nem vagy résen, becsapja. Ha a fizikai, lelki oldalad az igazi éne, ha a szellemi, akkor csak mosolyogsz rajta. Nem akartam azt mondani, hogy kirövid. Mert a szellemit ezt nem befolyásolja. Közömbös rá. Nem azt mondom, hogy szaladj bele két pofonba, nem erről van szó. Küldve. Hát, hogy elküldve. Szóval, végszó. Ahogyan engem elküldtél a világba.